A Kabocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Választásaink a felnőtté válás idején. Korcsmár Zsófival és Kazinczy Bálinttal erről fog ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban.
Jó estét!
Jó estét kívánok!
Egy izgalmas témával fogunk foglalkozni, a választásainkkal, pontosabban a felnőtté válás választásaival, és most szeretném a hallgatókat mindenképpen nem illúzióba kergetni, nem feltétlenül a politikai választásokkal készülünk ez egyszer, hanem a felnőtté válás nagy választásairól. Nem tudom, mennyire vannak képbe, de nagyon sok fontos életet meghatározó döntések vannak a felnőtté válásnál, és valahogy ez a figyelmen kívül szokott maradni, mint hogy az ifjúság ugye egészében is. És én tulajdonképpen arra lennék most kíváncsi, hogy ti mennyire vagytok képbe, mennyire hol tartotok ez ügyben? Először is azt kérdezem, hogy ti mindannyian fiatalok vagytok. Másrészt a nagy választásokról mit gondoltok egészében? Mennyire érzékelitek, hogy ez az egész történet, mennyire érzitek a tétet ebben az egész történetben? Na, melyikötök? Kérdezem én, hogy túl vagytok-e a nagy választásaitokon, és majd összeszedjük, hogy mik ezek. Szándékosan nem mondtam, hogy mire gondolok, de ha gondolod, elmondhatom, hogy mit érthetünk mi nagy választásokat. Mondjam? Mondjam?
Igen, mondom.
Az egyik nagy választás én szerintem, hogy kimarad, ki lesz a társunk. Nem mindegy, hogy ki lesz a társunk. Én szerintem ebben sok minta vesz bennünket körül, jobbnál jobb minták, vagy rosszabbnál rosszabb minták, attól fog, hogy ki hogy fogja fel, de valószínű egyetlen minta sem elég jó arra, hogy az ember megtalálja azt, hogy ki lesz az ő társa, és ez egy fontos életet meghatározó döntés, és tudjuk, hogy mennyi van ezzel kapcsolatosan. Kik maradnak a barátaink, ez se egy másodlagos kérdés. Sok iskola befejeződése után sok ember maradt tök egyedül, és nem beszélünk arról, ami kezdetek óta, az iskola kezdés óta foglalkoztat mindenkit, hogy mi lesz belőlünk. Ez a három nagyon fontos választás van, ugye a felnőtté válás során. Gondolom, ezzel egyetértünk, ezek fontosak?
Így van.
Igen.
Így van.
Na, és hol tartotok ez ügyben? Nálad Zsófi, nálad Bálint, igen.
Én azt mondom, hogy elindult egy folyamat, ami még nem ért a végére, és akkor így most ilyen nagyon politikai a korrekt választ próbáltam adni, mert jelenleg én magam sem tudom, hogy hol tartok.
Uh-huh. Értem.
Én azt gondolom, hogy erre majd utólag lehet visszatekinteni, hogy na, ekkor meg ekkor volt az, hogy ez így eldölt. Én még nem érzem azt, hogy, hogy volt ez a pillanat az életemben.
De ha már nálad vagyunk, akkor azt biztosan tudom, hogy van egy változás, mégpedig ugye most kezdted az egyetemet, és ugye igen, befejezted az érettségit, tehát magyarul a középiskolás osztálytársaidból képződtek-e barátok, maradtak-e veled, vagy alakul-e egy új baráti környezet, mert ugye ez rettetesen fontos, hogy az ember bármilyen világba megy, nem maradjon tök egyedül. Vesznek-e körül téged emberek? Vannak-e barátok, akik talán majd elkísérnek hosszú időre?
Maradtak, és kaptam is újakat.
Uh-huh.
Nyilván ugye a régebbi barátaimmal sokkal mélyebb és szorosabb kapcsolat tudott már kialakulni.
Nyilván?
Hát már abból fakadóan is, hogy több ideje ismerjük egymást, mint mondjuk egy év. De azt mondom, hogy azt gondolom, hogy nagyon lemorzsolódott ez a baráti társaság, amivel mondjuk középiskolában indultam.
Uh-huh. Értem. Teljesen lemorzsolódott?
Nem teljesen morzsolódott le, csak azt gondolom, hogy mondjuk az ilyen 10-12 fős baráti társaságunk átalakult egy ilyen 4-5 fősre.
Uh-huh. És az mit jelent ez a baráti társaság, hogy ápoljátok a kapcsolatot rendszeresen? Vagy hogy
igen, megy? Igen. Azt gondolom, hogy kommunikálunk egymással, megbeszéljük a problémáinkat.
Uh-huh. Értem.
Az örömeinket.
És te hogy vagy, Bálint?
Hát igen, nekem most nem tudom miért, de először így a választás és barátság kapcsán az jutott eszembe, hogy hát hogy volt egy barátom, akit ráadásul egy általános iskolába jártunk, és testvéremmel is, és így hárman jobban voltunk, sokáig ismertük egymást, és hát ezzel a baráttal sokáig tartott a testvérem kevésebb ideig, én aztán tovább tartottam a kapcsolatot, és nem tudom, az jutott eszembe, hogy hogy az alakult ki, hogy az utolsó ilyen összejövetelekor valahogy én már kevésbé éreztem jól magam, és valahogy saját magamat is így próbáltam meggyőzni, de hát, hogy olyan jó és olyan hosszú ide ismerjük egymást, és ez már egy régóta tartó ismerettség, és hogy így, én is így győzködtem magam, és akkor a végére valahogy, és hát sajnos, tehát ugye kevés közeli barátom is van, és ezért is nem tudom, próbáltam meggyőzni magam, hogy egy ilyen régóta tartó ismerettséget az ember ne dobjon el magától, de végül az is egy választás volt, úgymond, hogy azt úgy döntöttem, hogy ezt nem szeretném így végül úgymond belátni, hogy nem éreztem jól magam ezekkel az utóbbi alkalmakkor. Azt hiszem, hogy nagyon más felé ment az utunk, és nagyon kevés közös meccéspont maradt, és aztán végül így döntöttem úgy, mert ő ugyan időnként kereste a társaságon, vagy írt, de aztán én nem szívesen válaszoltam, mert végülis ez is, szóval ez is egy választás volt. Vagy ez
bizony,
egy
bizony.
Döntés, hogy magamban kimondani azt, hogy most ezt nem, ez már nem jó tovább valahogy.
Nagyon tetszik a példád. Mert sajnos az igazság, amikor arról beszélünk, hogy alakulnak a mi baráti környezetünk, sok embert elveszíthetünk menet közben, és az elveszítés az nem feltétlenül tragikus dolog, mert ugye mindenkinek megy az élete tovább, tehát nem dőltünk a kardunkba, meg minden egyéb. Ez a párkapcsolatokra ugyanígy vonatkozik egyébként, amiről beszélnék, meg életpályaválasztás esetén is. De az, hogy az ember tudja, hogy mit akar, vagy mi a hol a sok, vagy hol a kevés, az például nem mindegy. Azért volt érdekes, amit te mondtad, Zsófi, hogy már régóta barátai, mert mi az régóta ismerem, ezért nyilván mélyebb a kapcsolat. Pálintak pont az volt a válasz, hogy nem biztos, hogy a régi kapcsolat automatikusan azt is jelenti, hogy erős lesz a kapcsolat.
Nyilván ezt azért bele kell kalkulálni, hogy azért 5-6-7 plusz év is van köztünk.
Tehát... Így van. De hát az a kérdés, hogy akkor Bálint, neked van most személyes baráti környezeted, amiről beszéltünk ugye a választás címén, vagy ez egy nagy feladatod még előtte, mert az is lehetséges, hogy így is beszélünk róla.
Hát én azt mondom, hogy ez inkább egy feladat, de azt sem mondom, hogy nincsenek körülötte, mert vannak évfolyam társaim, akikkel időnként beszélgetünk, vagy összejövünk, akár online beszélgetésre. Az úgy nem igaz, hogy nincsenek körülöttem emberek, meg nincs kivel közös témáról beszélgetni, de azért részben még ez egy feladat is nekem.
Igen, csak a te történeted egy kicsit más, hogy csak a hallgatóknak azért mondom, hogy én valamivel ismerem a Bálint történetét. A Bálintnál nem tisztult még le az irány se. Tehát, hogy miről fog szólni az élete, azt biztosan gondolom. Ugye annak idején beszéltünk, hogy kicsit pedagógus is vagy, sőt, nem is kicsit, mert most éppen gyakorló pedagógus vagy, egy iskolában tanítasz gyakorlót. Tehát a gyakorlati szakaszod van a diploma előtt, úgyhogy egy nagyon izgalmas történet. De nem vagyok róla meggyőződve, legalábbis a te veled való beszélgetésben, hogy feltétlenül pedagógus akarsz maradni. Ez egy irány, ugye?
Így van. Ez nem biztos. Én most, hogy a gyakorlatot csinálom, most egyre nagyobb kedvem van hozzá. És egyre,
tényleg?
Most ez egyre jobban motivál.
Milyen tanítani, jut először, mert tényleg most már egy ilyen gyakorló pedagógusként már... Hát, mitől jó? Akkor másik kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez nagyon nehéz megválaszolni, mert ha az ember benne van valamiben, úgy valahogy picit ilyen flow élmény, hogy benne vagyok, úgy visz magával a dolog, jól érzem benne magam, van benne sikerélményem is, és nagyon...
Ne takarékoskodj a részletekkel. Engem például az is érdekel, mikor van sikerélmény. Egy sikerélmény érdekel például, amikor azt mondod, hogy sikerült valami nagyon klasszul.
Hát nem tudom, most például legutóbb egy francia óra mondjuk, egy tegnapi francia óra, hogy látom, hogy figyelnek a diákok, látom, hogy szívesen válaszolnak, vagy ugye ezt a csoportot éppen tegnap tanítottam először, és akkor jó volt látni, hogy volt olyan diák, aki láttam, hogy nagyon introvertált, és ugye az óralátogatások alkalmával csak ilyen pár munkában bevont a mentortanárom, hogy akkor valakivel álljak párba beszélgetni, és akkor éppen ez egy ilyen félénkebb lány volt, és láttam, hogy mikor kérdezgettem, beszélgettünk, akkor picit, nem tudom, gyűrögette a pulcsiját, meg egyebek, és a tegnapi órán viszont meg ő volt az egyik legaktívabb, és láttam, hogy valamiért úgy kedve volt így nálam részt venni az órán, és nagyon okosakat mondott, és annyira motiváló volt, meg inspiráló, de a többi diákra is mondhatnék ilyet.
Nagyon tetszik.
Vagy azt érzi az ember, hogy úgy működik a dolog órán, hogy kérdezzek, reflektálnak, és...
De szívesen bemennék egy órádra, komolyan mondom. De egyébként te is érdekelsz, mert ugye most nem túl régen kezdted az egyetemet, és egy speciális kiskörbe, ugye? Igen. És ez nem olyan, mint a középiskola. Nem úgy kell ülni padokban, meg egyebekbe, tehát egy olyan kiskörű, és nagyon izgalmas, és nem is magyarul tanulsz.
Igen.
És milyen? Ez már mennyire közelít az irányt a te életedben? Mert azt leszem észre, hogy te is mindig egy kicsit ugye kitértél jobbra-balra, úgyha keresjük az irányt. Néha ebbe az irányba, néha abba az irányba tartottál, ugye? De legalábbis most irányon vagy?
Egy picit azt érzem, hogy igen. Most már azt gondolom, hogy ebben a szemeszterben nagyon sok olyan órám van, ami kifejezetten érdekel. Ugye az első fél évben voltak olyan óráim is, amik annyira nem fogtak meg, vagy inkább ilyen, tehát hogy nem arról szólt az egész, hogy valójában valami tantárgyamhoz, vagy a szakomhoz közvetlenül kapcsolódott tanuljak, hanem ilyen pár kredites bevezető tantárgyakat. Ezek annyira nem tetszettek, viszont most, hogy tényleg olyan óráim vannak, amik tetszenek, így most nagyon...
Te azért segíts a hallgatóknak, mert szerintem nem mindenki ismer rutinból, hogy mi a te irányod, mivel foglalkozom most?
Én angolul hallgatok nemzetközi kapcsolatok szakot.
Aha. Akkor neked nagyon sok nemzetközi tapasztalatot kell összegyűjtened, ugye?
Igen.
Az a feladatod. Igen, igen. És az úgy néz ki, hogy most az évfolyamtársaid nemzetköziek, úgy is lehetne mondani.
Igen.
És ezt így fordítjuk le. És tetszik?
Igen, tetszik.
Tehát el tudod képzelni, hogy valamilyen nemzetközi szakmai területen dolgozzál.
Akár igen. Papa, come quick, Jody's gone to the city. What are we gonna do now that Jody's gone? She left a note on the TV and Papa, it's a pity. What we gonna do? The Jody's gone. Well, Mama's been crying in the kitchen since morning. She cried right through as the world turned. Seen it myself and Papa, it's a picture. Let's all ask before the baby gets burned. Gas up the old Ford, get out the road. Papa, come on. Papa, come quick. Jody's gone to the city. What we gonna do now that Jody's gone? She left a note on the TV and Papa, it's a pity. What we gonna do now that Jody's gone? Gas up the old Ford, get out the road. Now they got a head start about a half a day. A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Kocsmáros Zsófival és Kazinczy Bálinttal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyenek a választásaink, pontosabban az ő választásaik a felnőtté válás idején, bár mind a ketten más és más státuszban vannak ebben a folyamatban, és mind a hármójuknak tulajdonképpen az a nagy alapvető feladata, és minden fiatalnak ebben az értelme, hogy ki lesz a társa, kik maradnak a baráta, és milyen irányt vesz az élete. És ugye mind a ketten meséltek a változásaikról, nem túl régen ugye a Zsófi egyetemista lett, és ugye arról beszéltünk, hogy a nemzetközi tanulmányokat hogyan gyakorolja a nemzetközi környezetben, angol nyelven. Bálint pedig gyakorló tanító már a diplom előtt röviddel, egy középiskolában, és éppen az élményéről beszélt a szünetben, hogy tulajdonképpen hogy próbálja segíteni a diákokat abban, hogy például tudjanak rendesen válaszolni. Háromféle módon is föltetted a kérdést, azt mondtad. A te kérdésedre múlnak a dolgok?
Hát múlnak azon is, igen. Hogy egyszerűbben újra fogalmazom, akkor lehet, hogy jobban tud kapcsolódni hozzá a diák.
Aha.
Valamit felold benne, valami gátlást, vagy nem tudom, lehet, hogy bonyolultan tettem fel a kérdést előtte, úgyhogy...
Az a kérdésem, mert ugye azt látom, hogy pedagógia, tehát és én látlak téged tanárnak. én el tudlak téged rendesen képzelni, és látom, hogy amikor beszélsz róla, hogy hallgatóknak mondom, a szeme is csillog, hivetlenül élvezi, hogy mi a másik irány, ami téged ettől elmozdítaná, hogy még jobban csillog? Mi az a másik, amit esetleg másik irányba vinne téged? Mi az?
Hát igen, ugye az újságírás a másik irány, amit szeretnék is majd tanulni, majd egy következő egyetemi képzésen. De hogy a kettő közül melyik, hát ez is ugye egy jó választás lesz majd. Ez még per pillanat nem eldöntött kérdés, ahogy ugye Zsófinak.
Na, de ott vannak élményeid újságíró címén?
Vannak. Hát leginkább rádiós élmények, meg az egyetemi rádiótól, meg ahol tanultam egyetemen is volt egy-két óra, ilyen médiatörténeti óra, meg ilyen ingyenes a CEUM volt, ilyen
visszaidézek, azt mondtad, hogy flow, amikor tanítasz. Itt is van flow?
Itt is van, igen.
Flow, csak a hallgatóknak mondom, az a fajta repülésszerű élmény, amikor az ember vastagon benne van abban, amit csinál, és ráadásul örömet is él mellé.
Így van.
Úgyhogy ez eredetesen jó dolog az a... Igen. Ez neked van.
Igen.
És te, Zsófi? Mert úgy tudom, nem feltétlenül az iskolába indultál.
Én nagyon sok fele indultam. És... ugye két nagy álmom volt már így a vége felé, hogy vagy ezt tanulni, vagy a nemzetközi kapcsolatokról tanulni, vagy ugye kimenni Dániába, ahol szintén egy hasonló képzést elkezdeni, ugye, hát ez nem jött össze. Aha. Nem tudom, most így jól vagyok.
Képzeljünk el téged az munka végezet. Hogy dolgozik az ember, aki ilyet végez? Mit csinál? Milyen munkakörökben? Mert ugye a pedagógust simán el tudjuk képzelni minden változatban, de téged?
Hát ugye az alapképzés után meg annyi esélye van az embernek, vagy meg annyi irányt vehet fel. Onnantól kezdve, hogy az állami szférában tud vele elhelyezkedni különböző szakértőként, biztonságpolitikai szakértő.
Igen, most ez egy nagyon up-to-date, nagyon fontos szerep.
Különböző cégeknél lehet, ennek van egy formája, az ilyen etikett, aki kifejezetten az ilyen etikettel foglalkozik. Uh-huh. A diplomata ez a leggyakoribb, és szerintem, ha azt mondom, hogy most körülbelül 18-9-en vagyunk, ebből 17-en úgy indultunk, hogy diplomaták leszünk, a maradék egy meg nem tudta, hogy mi.
Te többen szám első személyben fogalmaztál, az azt jelenti, hogy te is diplomátának indultál?
Egy picit igen. Mm-hmm. Igen.
Picit, és miben nagyot?
Nem tudtam, csak azt tudtam, hogy ez tetszik, és olyan talán az, hogy a minimális szinten a politikáról tanulhatok, a különböző törés összefüggésekben, hogy talán a nemzetközi helyzeteket, vagy a jelenlegi helyzetet jobban megértem, vagy bármilyen elkövetkezendő helyzetet, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan dolog, ami hasznos lehet az élet bármely területén. Mm-hmm. Tehát, ha más, nem arra jó, hogy megtanul egy kicsit objektíven tájékoztatni.
Egyébként szükség is van, és lehet, hogy érdekel is a véleményed, csak előbb azt kérdezem, hogy ezek szerint nem döntötted még el. Te most egy út választása kellős közepén vagy, ugye időt nyertél az egyetemre lépéssel, de tulajdonképpen még nem döntötted, hogy mi lesz belőled.
Igen, hát ez pontosan így van.
Tényleg? De azért van véleményed most már itt a nemzetközi tanulmányok révén a mostani történetekről. Mit gondolsz erről? Ez nem ennyire diplomáciai típusú kérdés, ami most történik, mert ugye akármilyen fura háború van a szomszédban, és borzasztó háború, és sok veszteséggel, és sok életet kockáztató veszteséggel van szó, hogy még mekkora mozgástere van egy diplomatának ebben az egész történetben, kérdezem tőled, aki nem fogsz fegyvert, és nagyon helyes.
Azt gondolom, hogy a diplomáciának ebben a jelenlegi helyzetnek a kialakulásában nagyon nagy szerepe volt, és azt gondolom, hogy egy kicsit mindenkinek a keze sáros ebben az egész helyzetben. Tudva lévő, hogy Oroszországot ugye nem nagyon régóta próbálták, vagy viszonylag régóta próbálták a NATO minden döntésébe és mindenébe belevonni. Ezáltal szépen a visszájára fordult az a dolog, amit a NATO gondolt, és naív volt.
Nem tudom. Ez egy például, ez szerintem használják sok helyzetben is, hogy az, hogy az ellenfelet, hogy ne legyünk ellenségek, beavatjuk a legfontosabb döntéseinkbe, hogy ne érezze semmiképpen kihagyva magát, még hogyha ellenfélként is képződik. Nyilvánvalóan azért is, hogy ez a jó szándék, ez a good will, úgy is lehet mondani, a jó akarat ebben az értelemben, annak a lehetősége, hogy képben maradjon, hogy ne kelljen titkosszolgálatot használnia, maradjon képben, hogy mit akarunk mi igazából csinálni. Ez egy nyílt, tiszta módszer ebben az értelemben, és azt mondod, visszajárosult.
Azt gondolom, hogy igen. Igen.
Értem. De azt kérdezem, hogy most van-e szerepe a diplomatáknak, mert ugye alapvetően...
Van.
Igen, értem. Van. Tehát. És egy ilyennel foglalkozná, hogy mondjuk ne legyen ilyen háború, de az a értem, amikor ennek a helyreállításában például abban, hogy hogyan lehet megállítani a fegyvert, és amennyire lehet átterelni a tárgyalasztalhoz az embereket, az egy nem másodlagos kérdés.
Azt gondolom, hogy igen. És igen, és nagyon szívesen segítenék ezeknek a megoldásában. Abban a formában, ahogy én elképzelem. Aztán, hogy ez a való életben milyen, ezt én is csak így történetekből hallom, ami így a tanáraimtól.
Na, nagyon érdekes a dolog. Bár azt hiszem, a diplomatának csak az abban a formában nem lehet megoldásban működni, ahogy ő elképzeli. Pont az a lényeg a diplomatának, hogy nem a saját maga elképzeléseit kell igazából egyeztetni, hanem mások elképzelései között kell megtalálni a középarányost, az előrevivőt, és így tovább. Jól mondom?
Igen. Akkor úgy mondom, hogy én elképzelem, hogy bemegyünk egy asztalhoz, és akkor leülünk szépen, és akkor megbeszéljük, hogy hát léci, Oroszország, ne csinálj ezt, és akkor ő azt mondja, hogy jó, nem fogom. De hogy nyilván ez nem így működik.
Értem. Mind a kettőtökről arról beszélgettünk, mi az életpálya iránya, de ugye itt sok minden feladat tartozik még ide, a barátok, meg a párkapcsolatok is az ehhezet. Ezügyben hogy állunk? És hogy látjátok a korosztályokat, illetve visszamehetünk arra is, hogy itt számotokra veletek egykorú, veletek együtt induló iskolába egy induló emberek, hol tartanak hasonlóképpen? Eldőlt az ő életük például. Ez is egy már kérdés. Melyiket válaszoltok? Mind a kettőre lehet válaszolni.
Én azt gondolom, hogy én azzal szembesültem pont valamelyik nap, hogy velem egykorú még a középiskolás osztálytársaim nem is, de hogy az általános iskolai osztálytársaim, hogy ők így szépen lassan olyanokat látom, hogy eljegyezték őket, megházasodnak. Ja, volt olyan középiskolai osztálytársam is, akik már megházasodtak. Ez azért nekem nagyon el van sietve, vagy nem tudom, én magamat nem tudom még elképzelni.
És gyerekek vannak már? Itt ott?
Igen, itt
ott. Már azok is születtek azóta.
Igen.
Ebben voltok, abban a korban vagy, ne haragudj. Anyuka korban vagy, kezd, igen.
Hát igen.
De azt mondod, hogy elhamarkodott, ha?
Én azt gondolom, hogy igen.
De időt adsz a választásra saját magadnak, ugyan? Időt a társadnak, aki éppen van, hogy esetleg, hogy mennyire tud megfelelni annak az álomnak, amit te gondolsz, ugye? Vagy majd ő gondol veled kapcsolatosan.
Nem is erről szól, csak azt gondolom, hogy először így inkább magamat is építeném. Nyilván egy párkapcsolat mellett is akár, de hogy szerintem ezek az éveink pont arról szólnak, hogy a jövőnket is ezek az évek határozzák, meg ezek az évek is.
Csak mind a három irány, amiről beszéltünk, teljesen másként alakítja az ember életét. Valakit elvisznek a barátok, és valami egészen más közös történet van, a párkapcsolatok ugyancsak képesek az embert viszont kivonni az életből, hát még a munka kivonni a magánéletből az embert, mindegyik képes rá. Azért kérdeztem, hogy hol tartasz.
Arany középutat keresek.
És te, Bálint?
Hát én is csak arról tudok most egy előre nyilatkozni, hogy mit látok magam körül.
Aha.
Én is több évfolyamtársamnál látom, sőt van olyan óvodáskori csoporttársam,
igen,
aki ő is tanárszakos volt, és vele is beszéltünk, és ő is az ELTE-n végzett, és ő most egyébként anyukámmal egy iskolában tanít. Ő most már teljes állásban, és nemrég láttam, hogy őt eljegyezték, szóval vele abszolút egyidősek vagyunk, és azt láttam, hogy már hogy mondjam, mintha úgy kezdene révbe érni, mert megtalálta a társát, most már teljes állásban dolgozik, elvégezte az egyetemet, szóval, hogy...
És mit gondolsz, ilyenkor nem jut az eszedbe, hogy akkor most már nekem is kéne valamit, vagy esetleg...
Hát igen, néha eszembe jut, vagy néha ugye ez az érzés így felvetődik, hogy vagy a gondolat, hogy le vagyok maradva, vagy hasonló, ez felszokott merülni, de talán annyira azért mégsem határoz ez meg, vagy zavar, mert van egy nagyon konkrét tervem, hogy mit szeretnék, egyelőre még azt tudom, hogy tovább tanulni szeretnék, és ez nekem most egy biztos útvonal, és végül is azt gondolom, hogy ezek nagyon egyénfüggő kérdések is, hogy mikor, ki mikor érik be, ki mikor érzi úgy, hogy akár hogy el tud köteleződni, vagy hogy minden tekintetben akár valaki mellett, akár egy hivatás mellett.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Kocsmáros Zsófival és Kazinczy Bálinttal választásainkról, felnőtti válasz idején megtenni való választásainkról kezdtünk el beszélgetni, és mind a ketten elmondták nagyjából, hogy hol tartanak, hogy merre tartanak, és tulajdonképpen mindenki a pályaválasztásának közepén van, ki így, ki úgy még nem döntött el teljesen el. Másrészt ugye itt most a pályaválasztás próbáltuk kicsit feszegetni, és érdekes volt a legvégén a Bálint, amikor sorrendi kérdésről beszélt, és ez egy tipikus korosztályi válasz, ilyen szempontból, hogy előbb megteremtem az egzisztenciámat, megteremtem megtereltem a karriert, vagy megtereltem az irányt, és majd utána jön az asszony, vagy utána jön a párkapcsolat. Ezt most így gondolkozol.
Igen, inkább így. Igen, ezt mondhatjuk. Igen.
Értem, értem. És mi van, hogyha esetleg megjelenik egy lány, és körülötted próbálkozik ismerkedni? Akkor elhesegetett, hogy bocs, most nem jó, mert majd várd meg, még elvégzem az egyetemet, vagy csak utána, hogy elvégzem, befutottam a pályán?
Hát, ez jó kérdés. Ez jó kérdés.
Azért kérdeztem, mert van sok ember, ez a koncepciója, de valószínűleg azért van, mert egyébként így akarja, vagy ezért így jutott neki.
Ez jó kérdés. Ugye a külföldi tanulás, ha össze is jön, az annyira fizikailag is meghatározza, hogy merre leszek, merre megyek, mennyi időn keresztül. Nem tudom.
És a te utad nagyon-nagyon egyéni út, azt gondolom, és roppantul drukkolok neked, hogy legyenek társaságod, legyen körülted egy csomó ember, és a körülöttük kiemelkedjen ki egy olyan lány, egy szopfos, hogy lehet egyébként hosszú hajú, ötvenet, ugye, haja szélét sem akarom eldönteni, aki sikerült téged becserkészni, és a sorrendit megváltoztatni. Tehát, mert hidd el, ilyen párkapcsolat legalább annyira küzdelmes történet, mint a pályaválasztása maga szintjén, és a párkapcsolat legalább annyira kiveteli a maga részét, mint ahogy a munka is követeli maga részét. Lefordítva, nem tudom, hogy vagytok a szerelemmel. Aha. Mert sokak szerint a szerelem az rendkívül sok módon bele szokott szólni a pályaválasztásba, az életútváltásba, ki szokott ember emelni sorsot, meg egyebeket. Gondolom, a osztálytársaitok, évfolyamtársaitok, barátaiknak nagyon sokszor így történnek a dolgok, hogy így jelenik meg gyorsan a gyerek, így jelenik meg gyorsan a ásókapa, meg a nagyharang. Rosszul látom?
Nem, szerintem ez tényleg így történik. Én ezzel így annyira, én azt gondolom, hogy hogyha valaki megtalálja a szerelmét, meg a párját, és hogyha ő tényleg komolyan gondolja, akkor emellett miért ne működhetne mondjuk egy baráti társaság, vagy miért ne tudna ugyanúgy építeni a saját kis életét. Tehát szerintem itt inkább ez lehetne a cél.
És te mit szólsz ehhez?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdésfelvetés, mert hogy ez mennyire lehet megtervezett a szerelem, vagy a gyerekvállalás, ugye ez...
Mert nagyon... mindig racionálisan gondolkodom, mind a ketten is azért hoztam ezt az egész történetet, hogy lehet-e tervezni.
Nem lehet tervezni amúgy.
Igen. Csak, de a gyerekvállalást ezt végül is azt lehet tervezni, mondjuk. Igen, a szerelmet azt nem.
Aha. Gondolom. Igen. Akkor fordítsuk másféleképpen, jó? Mert ugye most rólatok beszéltünk, mert esetleg a veletiket ismert emberekről, de azt kérdezem, mennyire érzitek fogadókésznek a világot? Tehát mennyire várják például a te pedagógus szerepedet, a te nem diplomata szerepedet, vagy mennyire vár ez a világ benneteket ebben az értelemben felnőtt társadalom? Mennyire segít ebben feltételeket teremteni? Mert ugye jó, most ugye megint csak a hétköznapi életre visszaköszönnek, ugye a pedagógus probléma Magyarországon elég nagy, és viszonylag kevés ilyen szempontból a munkába álló hivatását elkezdeni akarod pedagógus, tehát ez ügyben nagy a felszólítás, de kapsz ennyi segítséget, vagy például te esetedben kapsz egy belső támogatást, vagy külső támogatást is, hogy legyél az, ami. Kérdezem.
Én azt gondolom, hogy abszolút kapok belső és külső támogatást is. Igen.
Ennyi? De mi az a támogatás? Mit kapsz? Honnan gondolj támogatás? Mert én azt mondom, hogy nosza az is jó. Mert én azt mondom, hogy persze. Ügyes vagy Zsófi.
Ez egy nagyon nagy támogatás. Én azt gondolom, hogy mi azért motiváljuk egymást is, így a így szakon belül. De amúgy most kezdem azt érezni, hogy vannak olyan tanáraim, akik kifejezetten motiválnak minket, és próbálják megtalálni azt, hogy mi az, ami érdekelhet minket. És mondjuk szerintem sokkal jobb, hogyha mondjuk tényleg egy óra keretein belül mondjuk arról beszélünk, ami nyilván a tantárgyhoz kapcsolódóan, de mondjuk nekünk fontos, és akkor ebből mondjuk ki tudunk emelni egy olyan részt, hogy basszus, ez de érdekes, és akkor lehet, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Ez nekem egy nagyon nagy támogatás, illetve azt gondolom, hogy így a tanáraim közül is nagyon sokan motiváló erő.
De a tanárodon kívül, tehát intézmények, szervezetek, ilyenek nincsenek? Mert ugye a tanárok az egy nagyon jó. És ti egy kis iskolában vagytok, és a tanárok rendkívül jó ilyen szemléletmű módszerrel dolgoznak, de hogy van-e külső?
Külső alatt, mint anyuka?
Intézmények például, diplomácia részben vagy egészben foglalkozó intézmények, akik hívnak hozzátok titeket gyakorlatra, vagy beszélgetni veletek.
Engem még nem hívtak, de hogyha bárkinek lenne bármilyen...
De én naív vagyok. De én naív vagyok. Meg azt tudom, hogy te annak idején még érdekképviseleti szerepeket is vállaltál, hogy például ebben az értelemben mondjuk a te korosztályod véleménye például, sőt, tulajdonképpen az ifjú diplomata nemzedéknek egy ilyen szempontból potenciális szereplője vagy. Az is érdekes, hogy a te korosztályod mennyire képes ebben az értelemben hozzátenni ehhez a világhoz. Mert ugye ma a fiatalokat csak egyféleképpen szokták megközelíteni, ők a ágyú töltelék, ha úgy tetszik, a harcoló valakulat. De az a helyzet, hogy sokkal érdekesebb lenne, hogy azt a részét is vizsgálnánk, hogy a fiatalok között hányan akarnak például megegyezést, vagy ilyen szempontból összhangot, vagy harmóniát. Megint nem. Én beszélek.
Nem. Azt gondolom, hogy igen, nyilván az, hogy én nem tudom, hogy az én sokszor én sem tudom, hogy az én generációm, vagy az én korosztályom mit szeretne. Azt gondolom, hogy annyira szerteágazó ez az egész Z-generáció, vagy már nem tudom, hol tartunk Z-generációnál, hogy egyszerűen én nem vagyok benne biztos, hogy akik maguk benne élnek, tudják-e, hogy miben élnek benne. Viszont azt gondolom, hogy abszolút hozzátesznek ehhez a világhoz.
Jó, csak azért mondom, ez is például a környezet visszajelzéséről szól, meg egyébként, hogy akartál valamit mondani, csak elvágtam a szabad.
Nem csak a személyes élményeket arról, hogy hogyan fogadnak, meg hogy...
Igen, figyelek, hogyan fogadnak?
Én mondjuk nekem eddig az a személyes tapasztalatom, hogy ugye egyrészt tanárokra van nagyon nagy szükség van, tehát az iskolák kapnak a képzett tanárok után akkora hiány, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen van fogadókészség. A másik szempontból, hogy nekem azt hiszem nagy szerencsém is volt, mert eddig akárhány mentortanárom vagy vezetőtanárom volt a gyakorló iskolákban, vagy ahol most a Volt gimnáziumban van, tanítok a Költség gimnáziumban, mindenhol nagyon támogatóak voltak a mentortanáraim, rengeteg segítséget kaptam, és az egyetemben is azt látom, hogy az oktatók hozzáállásukon nem múlik az, hogy mi sikeresek legyünk, tehát segítőkészek, támogatók. Az meg egy másik kérdés, hogy az oktatási rendszer, meg a tanárképzés maga, mint rendszer, az mennyire
rossz a presztízsű, mint ahogy lehetne, kellene legyen, ugye ezt mondod?
Hogy mennyire korszerű, és nem azt mondom, hogy nem a benne lévő embereken, vagy a jó szándékukon múlik. Nem azon.
Szerintem a korszerűség is azon múlik, hogy mennyire fontos ebben az értelemben maga az oktatás ügy. Tehát ha azt lehet mondani, hogyha fontos lenne, akkor korszerűsödni is tudna. Ebben az értelemben ma éppen csak éppen létezni tud, tehát éppen fönntartani és elvégezni a dolgát, úgy, ahogy van, bármilyen módon is jött ez össze. Ezért érdekes, hogy az iskolarendszer ma már nem is koherens. Tehát nagyon sok elemből áll, és örülünk, ha végig tudják csinálni ezeket az éveket tulajdonképpen a tanárok, és nagyon régóta megújításra szorulna az egész oktatás, úgy nem úgy, ahogy eddig, hanem egy kicsit funkcionálisabban. Na mindegy, csak ez most így belecsúsztunk a dologba, tehát te kapsz egy támogatást ez ügyben, valószínű a szakma vár téged, de az a helyzet, hogy ami a másikat választotta, az újságíró, szakma vár-e téged, az a kérdezem. Szükség van például tiszta szemű újságíró a fiatalokra, és egyáltalán ez a másik fele, mert ugye az a helyzet, hogy ebben az értelemben itt is én hiányzik a fülemből egy csomó ifjú hang, és inkább tiszta gondolat.
Én azt gondolom, hogy igen, hogy itt is várják. Az újságírásra szerintem különösen a Magyarországon, illetve az újságírókra mindenképpen van igény. Az egy másik kérdés, hogy forrás hol, milyen fórumokon, milyen szerkesztőségekben van. Most egy aktuális példát tudok mondani, ugye én is megpróbálkoztam jelentkezni a HVG gyakornoki programjára, és ott én azt tudom, hogy 20-szoros túljelentkezés volt a HVG gyakornoki programjára, ahol 30 év alatti egyetemisták jelentkezését várták. Tehát sokan lennének, és úgy tűnik, hogy bizonyos lapoknál, ugye a HVG esetében egy országos online lapról és heti lapról is beszélünk, tehát egy azt gondolom, hogy presztízzel rendelkező sajtóorgánum, és ott is várják az új fiatal hangokat, meg munkaerőt, illetve újságírókat.
Jövőre is megpróbálod?
Talán, igen.
Mert ebből kitaláltuk, úgyhogy most ez a 20-szoros azt élet fölülírt egy kicsit, hogy kívül maradtál körönbelül. De lehet gyakorolni. De az a kérdésem, hogy akkor menjünk tovább, ugye, hogyha most itt párkapcsolatról óvatosan beszéltek, és szemérmetesek is vagytok meg egy a barát történetbe, de mennyi esélyt kaptok például ilyen szempontból, a gyakorlásra majd előlegere a szakmából. Ez, mondjuk a te esetedben nem olyan könnyű arról beszélni, de a Bálint esetében meg sokkal könnyebb, de hát a te esetedben is lehet, hogyha a Bálint segítségét kéred például.
Lehet. Az az igazság, hogy ugye én még annyira az elején vagyok ennek az egésznek, hogy nem tudok még ebben érdem erről érdemben nyilatkozni.
Igen, de valószínű az a fontos, hogy ha csak az iskolában vagyunk, akkor az kevés sokszor egy pályához. Hát ez gondolom egyetértünk. Tehát ugye azt csinálod, hogy például próbálsz ráhangolódni, kifejezed, így nézed a híreket, itt-ottam ott a interneten, meg a különböző médiumokban.
Azt gondolom, hogy eljutottam oda, hogy mondjuk már nem csak magyar nyelvű híreket olvasok el, vagy hogy úgy próbálom egy picit mindkét oldalát megnézni. Azt gondolom, hogy ennyit biztosan hozzám adott már, de biztosan adott hozzám olyan dolgokat is, amiket például nem is vettem eddig észre.
És van rá módod, hogy esetleg ezeket a ilyen szopusó benyomásaidat megosszat, tehát mondjuk a véleményed el tud mondani, mert ugye erre van szükség óhatatlan, hogy az ember gyakoroljon álláspontokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyáltalán arról a szakmai irányról, amit kezdesz megismerni, arról legyen neked egy letisztult, vagy a folyamatosan tisztuló gondolatait, ugye?
Igen.
És vannak ilyen fórumok? Vagy ha nem, akkor csinálni kell?
Hát, ha már sem így baráti társaságon belül, vagy a szaktársaimmal, de azt gondolom, hogy tehát, hogy ennél jobb hallgatóságot nem tudom képzelni, mint jelent.
Mert azt is el tudom képzelni, hogy például ilyen szempontból gyakorlod, és jelentkezel egy civil rádióba, és azt mondod, hogy elmondod a véleményedet például erről, arról diplomáciai szempontból, hogy hogyan lehetne ezt másként a fegyvereken kívül. Mert ugye azért, hogy ma egyébként ebben az értelemben a fegyvereken kívüli javaslatok nagyon kevesek, ugye ilyen módon. Csak ugye érdemes lenne ebben az egészben gondolkodni, segíteni az embereket, hogy ne ugorjanak egyből bele az első nagy határozott kommunikációba, amit esetleg valami nagy média támogatással nyomatnak. Tehát lehet, hogy az egy fontos szerep lehetne, hogy ezen gyakorolnád. Mit szólsz hozzá?
Jó.
Te, Bálint, neked van-e lehetőséged, hogy kibontakozz a tanárságodban is, meg a újságíróságodban is?
Hát egyelőre igazából sok újdonságot úgymond nem tudok mondani, mert a gyakorló tanítás van, ami abszolút lehetőséget biztosít a gyakorlásra. Több évfolyam társam is van, akik már még előrelátóbbak voltak, és mondjuk óraadó tanárként már elhelyezkedtek, vagy részmunkaidős állásban már a gyakorlat előtt valahol. És hát ugye a média terén is most elsősorban a civil rádió, illetve az egyetemen működő rádió vannak, vagy egyébként egy gyakornoki programra, a gyakornoki programra való jelentkezés is nekem egy nagyon jó gyakorlat volt, mert feladat volt, hogy cikket kellett írni, két cikket, azon több napig dolgoztam, nagyon átgondoltam, nagyon sokat dolgoztam vele, és önmagában az, hogy a második fordulóig jutottam, az egyrészt azért mégis egyfelől pozitív visszajelzés, másfelől viszont nagyon jó tapasztalat volt, hogy az a munka, amit abba belefektettem, az valahol mégis azt gondolom, hogy maradandó lesz, vagy megmarad, vagy ez is egy...
Értem. De mondom, van neked módod a gyakorlásra mind a kettő esetében, bár én azt gondolom, hogyha például pedagógus pályáról beszélünk, akkor engem például az is érdekel, hogy próbálkozol-e új módszerekkel. Már itt a gyakorlat során is ilyen módon próbálkozom más megközelítéssel. Azt tudom, hogy például adódik is, szoktunk erről beszélgetni a műsorokban is, hogy már át kéne rendezni az oktatásügyet, és nem a tanítás központú oktatásra kéne gondolkodni, hanem a tanulás központúra. Tehát arra lehetne támaszkodni, vagy arra lehetne hangsúlyt fektetni, hogy a diákok minden féle szempontból maguk szerezzék meg a tudást, és ebben az első forrás nyilván te vagy, mint aki beállsz a padok közé, de ha kizárólagos források akarunk lenni, akkor megtévesztjük a világot. Mert nem biztos, hogy mi vagyunk a legtöbbet tudók. Lehet, hogyha kémia tanárok vagyunk, lehet, hogy nálunk sokkal jobb kémiához értő dolgokat lehet olvasni a nyitottam a médiumban, és az a fontosabb inkább, hogy hogyan tudunk a tanulásukban segíteni egy fiatal embert például. Lehetne ilyen gyakorolni, nem?
Így van. Gondolkodtatni tanítás, rá ébreszteni a diákokat, hogy hogyan lássanak meg összefüggéseket. Abszolút nem gondolom, hogy a tanár a tudás egyedüli letéteményese lenne egy osztályban, vagy egy tanárdiák helyzetben.
Nincs rosszabb, mikor valaki elszédül magát, hogy mennyire sokat tud, ugye?
Bár azért tegyük hozzá, hogy nyilván a tanárnak nyilván kell, hogy egyfajta többlet tudása legyen, vagy van többlet tudása, de nem, tehát nem ez a szemlélet, ezt gondolom.
Tehát tudás nem feltétlenül tényekről szól, hanem annak a megközelítés módszerről szerintem, hogy hogyan lehet az embereknél a lehető legtöbbet kihozni abból az ismeretből, amivel találkoznak, ugye, és ez ebben az értelemben módszert jelent, és nem feltétlenül konkrét ismereteket. De hadd kérdezem mind a kettőtöktől, ugye most már azért benne vagytok a változásba, ugye? Ez a legfontosabb választásokban, és most nem a politikai választás, ugye? Mikor mondjátok azt, hogy kész vagyok? Tehát van-e ilyen előre tervetek, hogy addigra ott kell tartanom, hogy megvan a szakmám, megvan a párom, talán már baby boom is, és megvannak a barátaim.
Én azt gondolom, hogy akkor fogom azt mondani, hogy kész vagyok. Nem akkor, amikor azt mondom,
nyugdíj előtt egy kicsit hamarabb, ugye?
Tényleg eldöntöttem, hogy mivel szeretnék foglalkozni, hanem amikor, azt érzem majd, hogy már mondjuk tudom, hogy milyen irány, vagy hogy mivel szeretnék foglalkozni, és már van kinézett mondjuk állásom is, vagy valami ilyesmi, akkor nem biztosan azt fogom mondani.
Ez az egyik pont, van még kettő.
Párkapcsolat terén nem tudom, azt gondolom, hogy egy egészséges, kiegyensúlyozott párkapcsolat.
Jó, csak ugye most csak a lányokra szeretném, hogy valaki például ilyenkor kezd nyugtalankodni már 30 éves
nem
közepe
aggódom,
felé.
Nem fognak elvenni.
Értem, tehát ettől nem aggódsz, értem?
Hát nem félek ettől.
Nem félsz, oké. Okay. És akkor mondom a harmadikat, ugye a barátok?
Barátok, az maradhat ilyen helyzetben, ahogy most van.
Tehát te mindig
az,
van.
Az.
De én úgy is ismertelek meg téged, nagy kapcsolat szervező vagy, tehát nagyon sok kapcsolatod van, sokféle lehetőséged van arra, hogy folytasd, ha akarod, ha valakivel elkezdett beszélgetni, csak lefébb nem folytatod.
Igen. Igen.
Jól mondom?
Igen.
És te, Bálint, mikor mondod magadról azt, hogy azt mondod, hogy most már befutottam?
Hát
most már kész vagyok.
Ez egy jó kérdés talán. Most ami első eszembe jutott, az az, hogyha lesz már egy úgymond teljes munkaidős állás, ahol amiből valamiest már meg tudok élni, de még talán arra sem mondanám 100%-ig, mert ugye nem lehet tudni, meg mondják kutatók, akik ezzel foglalkoznak, hogy a mi generációnknak már az életünkben több állásunk lesz, nem egy állásunk lesz egész életünkben, és magámon is azt látom, hogy nagyon, most is nagyon sokféle dolog érdekel, és lehet, hogy lesz mondjuk egy teljes munkaidős állásom, azt nagyon elhivatottan fogom gyakorolni, de aztán menet közben, ahogy látok a világból, tapasztalok, új dolgok kezdenek érdekelni, aztán tovább képzem magam, új dolgokat tanulok, lehet, hogy mással is elkezdek foglalkozni. Én nem feltétlen ezt egy ilyen végérvényes dologként képzelem el, vagy egy ilyen...
De valahol el kell dönteni valamit, tudod, mert a te történetedben két dolog mozgott, és hagyjak egy kicsit meg. Az egyiket úgy hívják, hogy egzisztencia, tehát, hogy meg tudjál élni, mert ezt nagyon fontosan mondod. A másik pedig az, hogy szóljon az életed a mániáról is. És sokszor a kettőt vagy együtt képzeled, vagy külön, az nem mindegy. Valaki például úgy szokta ezt megoldani, hogy van egy fix kereső állása, és mellette a mániájának él például valami módon. De van, aki összetudja a kettőt hangolni, és mondjuk azon kevesek közé tartozik, a keveseket jelenti a Magyarországon, nagyon keveseknek sikerül a kettőt összehozni. Ezekkel hogy adj te?
A mániát és a munkát.
Ugye az egyik a egzisztenciáról szól, biztos egzisztencia. Nagyjából az én érdeklődésem közelében dolgozom, viszonylag jó sokat keresek, amennyire lehet, vagy egy kicsit annál is többet, és a másik oldalon pedig ugye legyen egy mániá, vagy szó, amivel kedvent lelem, amiben kibontakozom, ami önkifejezésről szól, ami arról szól, hogy mi a te örömed ebben a világban, meg oda teszel valamit, meg nyomodhatsz maga után. Mindenféle szavakat tudok ehhez kapcsolni.
Igen, igen. Hát ez nehéz kérdés, hogy ezt hogy lehet összehangolni. Eddig többször volt olyan akár...
Zsófina, együtt van a kettő, azért mondom, csak azért mondom, igen.
Igen, igen. Hát mondjuk diákmunka esetén is, mondjuk ha a tanárságra gondolok, az mondom, hogy arra azt mondom, hogy ez lehetne egy ilyen dolog, ami egyszerre szenvedély és munka is, csak éppen megélni nem lehet belőle Magyarországon.
Hát a pedagógus pálya ilyen példa, azt lehet mondani.
Ez egy mondjuk...
Így van.
Igen, ez egy nehézkes dolog. Hát nem is tudom. Mondjuk a diákmunka volt olyan tapasztalat az életemben, ami szintén ilyen lelkesedést jelentett, és abból kerestem is valamit, de az már egy idő után rutinná vált, és nagyon... hogy mondjam, szimplán munkává vált. És
nincs ez a baj, pénzt keresel.
Igen, igen, igen.
Csak ez neked kevés.
Igen, csak átalakult ez a fajta tevékenység, a motivációt, az, ami átalakult benne, és ilyenkor mindig az ember újraértékeli a helyzetet, újra kell gondolni.
Ha. Értem, csak az érdekel, hogy hol tartasz az ügyben, mert az helyzet, te történeted nem egyszerű az én szerintem, mert a Zsófinál nagyon egyszerű, azt fogja csinálni, amit szeretne, és ebből meg is fog élni, hogy jól alakul.
Reméljük.
a kevesek egyikéért gondolom, hogy ez egyik nagyon nehéz szakmairól beszélünk, és nagyon-nagyon kevés és kevesen tudnak saját magukat érvényesíteni. Tehát ilyen szempontból sokkal inkább alkalmazott, alkalmazkodó az egész történetnek a körülményeit, figyelme kísérő, inkazából nem feltétlen kreatív munkákat jelent a vicces alatt elkerülésére. Én azt gondolom. Sok esetben sok gondolkodást igényelő, de alapkérdésekben bizonyára nem.
Igen.
De a te esetedben meg ugye sokkal messzebb vannak a dolgok egymástól, azt érzékelem. Egyik oldalon azt látom, hogy igazából szeretsz tanítani, most egyszerűsítsük a dolgot, és azt látom a szemedben, hogy csillogott ilyen módon. Szeretsz újságíróskodni, magyarul beszélni dolgokról, amik téged foglalkoztat, és meg szeretnél élni. És ugye ebben az értelemben melyikhez nyúljak, ugye? Vagy az egyikben, vagy a másikban, vagy pedig ezen kívül kell keresni valamit a megélhetést. Ugye ez igazi kérdés,
hát
nem?
Igen.
És hadd kérdezem, hogy hol látod itt azért a realitást? Mert most a te esetedben nem egyszerű kérdés. Szoktál ezekről gondolkodni, amiről most itt beszélek?
Hát időnként igen. Igen. Ami nyilván alternatíva lehet most, ha tényleg nagyon a így a rögvalóságon gondolkodom, hogy most akkor tényleg mi lehet a gyakorlati megvalósítás, hát akkor az, hogy több állást kell vállalni, vagy egymás mellett több állást kell vállalni a megélhetéshez, vagy külföldre menni.
Igen, de az akkor rámegy az embernek a magánélete, tehát ezért az egészben a nagyon nehéz történet, ugye ebben, és ezért nem irigyellek. Csak azért mondom, hogy tartasz-e valahol, mert ilyen szempontból azt mondom, hogy hasonló a helyzeted, mint sok pedagógus pályára induló fiatalembernél, hogy nagyokat álmodik, aztán az életében megjelenik egy olyan fajta többletkényszer, ami arról szólna, hogy alkalmazkodunk el, a családot hoztam létre, gyerekem van, vagy egyebek, és hogy akkor egy csomószor az egész átalakul egy ilyenfajta magát kergető dologgá, ahelyett, hogy ilyen szempontból most alaposabban át lehetne gondolni, és biztosítani az egzisztenciát, és az álmaidat is ilyen szempontból a helyére rakni.
Hát az helyzet, erről még nincs pontos vízió.
De ezt érdemes lenne gondolkodni, ugye?
Ez így van.
Mit preferálsz, sok pénzt, vagy híres pedagógust? Vagy híres
úr? Nem, én inkább szenvedélyes.
Tessé?
Én inkább szenvedélyes hivatást, vagy...
Azt szeretnél, igen.
Az az elsőleges.
Értem, az nem jó fizető egy-két helyen, azt biztosan mondom, ebben az értelemben. Az biztos, hogy belső biztonságérzetet ad, meg jó érzést ad látni, hogy a diák, akivel én foglalkozom, abban a szemében és az ő mozdulataiban benne van a változás, és benne van, hogy több lett egy kicsit. Ezt én látom benned, de mondom, én urkolok egy olyan világnak, ahol ezt a pedagógust egyébként megfizetik. Vagy keresjük egy másik országot, ahol már eleve megfizetik, de jó lenne, a mi országunkat tennénk olyanná, hogy aki értéket ad át, azt értékesítsék is. Értékesíteni is tudja az értékátadást magát, ugye? De ez egy kicsit ilyen, volt ilyen közhelyszerű, ilyen absztrakt dolog. De azért nem egy rossz állam, nem?
Igen. Hát végül is nem, most, ha így a saját történetemről kell röviden, úgy tudnám megfogalmazni, hogy hát majd folytatása következik.
Folytatása következik?
Hát, hogy még nem tudom, hogy...
Te akarsz erről egyszer valamikor beszélni? Mert szívesen megkérdezed, meghívlak. Mondd, hogy mikor dől el ez számodra, amiről most itt beszéltünk.
Nem tudom.
Egy év?
Nem tudom.
Kettő?
Mondjuk. Hát egy, kettő, nem tudom.
Visszatérnénk erről, rapadó kíváncsi vagyok, mert akkor lehet, hogy arról kényszerül kellene különben is rádiózni, hogy az embereket felnőtt évárás során a fiatalkorban megjelenik az életükre terelő nagy kényszer, amikor nagyokat álmodunk, és az életünk más kényszerrel elvisz bennünket. Bekényszerít valami olyan zsákutcába, vagy olyan fajta síndre rak, amiből nagyon nehéz kimenekülni. Jó?
Jó.
Benne
jó,
vagy?
Benne.
És akkor legalább ilyen módon a nyilvánosság előtt felépítjük a te életedet. Römbben? Itt szóltok hozzá, jó ez így?
Benne vagyok.
És veled mikor lehet beszélgetni erről? Hogy úgy alakul. Mondj egy időt, és akkor állom hozzá.
Hány éve?
Hát én nekem van még időm hátra, én még én 110 gyújtok.
Most három, ez a harmadik évünk.
Igen.
Már itt.
Igen.
Ez alatt körülbelül 8 irány volt.
Igen.
Hát akkor azt mondom, hogy egy év alatt már talán letisz. Egy-két év.
Jó. Egy-két év múlva beszélünk veled, jó?
Egy év múlva amúgy reális, mert akkor...
Már tudod, hogy merre gondolkodol.
Igen. Hát akkor már tudnom kell.
Csak nem biztos, hogy még járod azt az utat, csak már gondolkodni tudsz, tartasz valahol, ugye?
Hát reméljük, addig nem hagyom.
Jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nekem nagyon élvezetes volt, és rendkívül fontos dolgokról beszélgettünk. Remélem a hallgatóknak is tetszett. Köszönöm szépen a közreműködést mind a kettőtöknek. Hallgassák tovább a Civil Rádiót. Szabó András hallották, viszont hallásra.
on the paper, babe. I'm gonna say.